Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek, így szól az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hosszú ideje már, hogy megint nem lehettünk személyesen, nyilvánosan jelen az Isten tiszteleteken. Megadta az Úr, hogy ennek az ideje is elkövetkezett, és amint láthatjuk, nem csak személyes jelenléttel, hanem közvetítve is, továbbra is közvetítjük Isten tiszteletünket, tehát így is lehet követni az Isten tiszteleteket. Tehát így közösen kapcsolódjunk be az éneklésbe, a jelenlévők és a otthonülők, dicsérjük az Urat. 105. Zsoltárunkat keressük meg. A 105. Zsoltárunknak az első verszakát így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. És ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 167. dicséretünket. A 167. dicséretünknek az első és második verszakait, az első így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszok.
18. úrnapja. Hogy érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe, és a mi agunkra van ott, még ismét eljön ítélni élőket és holtakat. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével soha nincs távol tőle. Nem válik-e el így módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van? Semmiképpen nem. Mert az isteni természet felfoghatatlan, és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben Atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, a lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafent valókat, ahol Krisztus ül, Isten jobbján.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének a 78. fejezetéből, a 78. fejezet első 8 verséből. Istennek igéjét a gyülekezet fennállóta. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 78. fejezete első versétől Isten írott üzenete. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Leülve csendesedjünk el imádságunkat. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hadd köszönjük meg neked, Urunk, valóban hála telt a szívünk, hogy újra együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Vágyakoztunk már erre, hogy így látható módon is találkozunk azokkal, akik keresik az Urat, akik hozzá imádkoznak, hogy együtt hallgathassuk az igét, hogy együtt énekeljünk és együtt magasztaljuk, Urunk, a te nagy nevedet. De hála telt a szívünk úgy is, hogy ezen a mai vasárnapon emlékezhetünk az édesanyákra. Köszönjük neked, Urunk, az ő életüket. Köszönjük, hogy világra segítettek, hoztak bennünket. És köszönjük azt a sok gondoskodást, amit kaphattunk tőlük. egészen kicsi újszülött korunktól kezdve. Testi tápláltatást, lelki táplálékot, odafigyelést, törődést, együtt sírást, együtt nevetést, és a sok-sok játékot is, amiben fejlődhettünk, felnőhettünk, kiteljesedhettünk. Urunk, add, hogy ilyen hálás szívvel tudjunk emlékezni édesanyánkra. És Urunk, ezt is elsősorban neked köszönjük meg, aki gondviselő Istenünk vagy, akire úgy tekintünk, mint mennyei édesatyánkra, akitől kaptuk a mi életünket, aki Krisztusban közel jött hozzánk, mint megváltunk, és aki szent lelkét közölte, közölheti velünk. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen gondoskodó Úr vagy, ilyen bölcsen szervezted ezt az egész világ mindenséget, a benne lakókat, ahogy az egyik nemzedék következhet a másik után, ahogy kitöltöd ránk áldásodat a gyermekekben is, gyermekek nevelésében is, és az idősebb nemzedékre való gondolkodásban is. Urunk Istenünk, áld meg a mai vasárnapunkat úgy is, hogy közösen tudjuk hallgatni az ige tanítását, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy ezt be tudjuk fogadni. És Urunk, arra is kérünk téged, hogy tudjuk azt tőled elfogadni, még hogyha int is bennünket, még hogyha helyre is igazít dolgokban, vagy ha éppen fedd. Mert Urunk, a te szándékod így is a mi nevelésünk, neveltetésünk, sőt, feddésünk is. Kérünk, most elégy velünk szent lelkeddel, áld meg Isten tiszteletünket, kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséretünk, a 167. dicséret harmadik verszakát. 167. dicséret harmadik verszaka így kezdődik: az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Sámuel első könyvéből, Sámuel első könyvének az első fejezetéből, az első fejezet 27. és 28. verseiből. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk Sámuel első könyve, első fejezete 27. és 28. versei. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, valóban kettős a hálaadás bennünk, hiszen egyrészt valóban hosszú ideje óta újra találkozhatunk személyesen is a templomban, és gyakorolhatjuk a közösséget, hiszem és vallom, hogy keresztény gyülekezet, közösség nincsen így látható közösség nélkül. És most a napokban olvastuk az apostolok cselekedeteit, abban is elhangzik, hogy ebben álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel együtt volt az első gyülekezet, miután megértették Isten akaratát, így mondja az ige, szíven találta őket az ige, és másrészt Jézus Krisztus nevére megkeresztelkedtek, ez azt jelenti, hogy elfogadták Krisztusnak az értük hozott áldozatát. Ez akkor az első gyülekezetben nem volt úgy, mint manapság, hogy kisgyermekeket szoktunk megkeresztelni, ott felnőttként kellett, vagy hát sokszor talán családok is már találunk erre példát az apostolok cselekedeteiben, hogy megkeresztelkedtek, de ez nem volt bevett dolog, ez nem volt természetes, úgy, amint a szokott most manapság történni sok családban. És utána pedig kapták a Szentlélek ajándékát, ahogy olvassuk ezt. A keresztelkedés, a megkeresztelkedés az bűneik bocsánata után történt, azaz kérték az élő urat az ő bűneik bocsánatára, és kapták a bűnbocsánatnak az örömét, így történt a keresztelés, a megkeresztelkedés, és a Szentlélek ajándéka. És azt olvassuk később, rögtön ott az apostolok cselekedete elején, hogy négy dolgot különösen is gyakoroltak az első keresztény gyülekezet, de minden egyes keresztény gyülekezetre ez kell, hogy ma is jellemző legyen. Egyrészt. Tehát együtt voltak, gyakorolták a közösséget, a látható közösséget. Az nem egy természetes állapot, amikor szét van darabolva egy gyülekezet, amikor nem tudunk együvé jönni, látható módon is. Hiszen a közösségnek, hogy mondjam, egyik alapvető dolga így is megtapasztalni egymást. Látható, valóságos formában is. És természetesen ebben a közösségben, ez a fontosabb is volt ebben, megtapasztalták az Úrral való közösséget. Elsősorban vele, mindenki személy szerint is, utána pedig egymással is. Így a látható közösség. Aztán részt vettek az apostoli tanításban, most nem úgy mondom, ahogy sorrendben mondja az ige, ott ez az első. Tehát hallgatták az ige hirdetést, részesültek Isten igének üzenetében. Az apostolok közvetítették ezt feléjük, a 12 tanítvány. Ebben a szolgálatban álltak. Ebben is növekedtek. Aztán kitartóan részt vettek, gyakorolták az imádkozást. Ez is fontos volt. Nem csak egyénileg, otthon. Már bocsánat, de szokták nekem is ezt mondani, tiszteltes úr, minek templomba jönni, tudok én otthon imádkozni. Talán ismerjük, vagy ismerős ez a mondat. Természetesen bárhol lehet imádkozni, bárhol meg lehet találni az Urat, hiszen ő szent lelkével itt van körülöttünk, sőt, a hívő emberben benne lakik. De, hagyd mondjam, az Isten tisztelet helyén a közösség, amikor együtt tudunk imádkozni, annak is ereje van. És tudjuk, hogy milyen az, amikor nem így az Isten tiszteleten, hanem mondjuk házi csoportban, vagy bibliaórán, ima közösségben is tudunk lenni. Milyen nagy áldás van azon, hogyha meg tudunk nyílni a másik előtt. Ha elmerjük mondani így közösen is az imádságainkat, és közösen tudunk arra áldást kérni, hogy az Úr cselekedjék. És a negyedik dolog, amit gyakoroltak, remélhetőleg lassan majd ilyen közösségben is lehetünk egy jó fél év után, ez az úrvacsorai közösség. Ott úgy fogalmaz az apostolok cselekedete elején Lukács az író, hogy hát részt vettek a kenyér megtörésében. Ez máshol, ott ebben a könyvben azt is jelenti, hogy a közös étkezést is gyakorolták, ez volt a közös étkezés kezdete, így is közösséget vállaltak. És nagyon sokszor a közös étkezés végén egyfajta, hagyd mondjam így csúcspontként, ott volt az Úrral való közösség, a kenyér megtörése, a bor kitöltése, és arra való emlékezés, hogy az Úr mit tett értünk. Hogy az ő testét megtörték értünk, és az ő vére elfolyt értünk, hogy nekünk bocsánatunk lehessen az élő Istennél. Szóval el négy dolgot az első gyülekezet újra és újra megtette. Úgy olvasjuk, hogy kitartóan részt vettek ebben. Tehát hallgatták a tanítást, Isten igéjét, annak magyarázatát, gyakorolták a közösséget látható módon, részt vettek az imádkozásban, és a negyedik dolog pedig az úrvacsorában is. Azt mondtuk, hogy kettős hálaadás lehet bennünk, hiszen pont a mai vasárnapon emlékezünk az édesanyákra, és köszöntjük is őket. Talán még szebb az elnevezés így, édesanyák vasárnapja, mint szimplán, bocsánat, így mondom, anyák napja, édesanyák vasárnapja. És természetesen ilyenkor nem csupán az édesanyákat, hogy fogalmazzok így, hanem köszöntjük a nagymamákat, hiszen ők is neveltek gyermeket. Köszöntjük a keresztanyákat is, ők meg sokszor lelki gyermekeket kapnak. Vagy köszöntjük, hogy mondjam, mindenkit, aki gyermekekkel foglalkozik. Bár tudom, ennek van külön ünnepnapja is, a pedagógusnak, de ők is gyermekeket kapnak, nem sajátokat nevelnek, tanítanak, ismeretre oktatnak. És nagyon sokszor, és ez a jó, ez az igazi nevelés, amikor példaként ott áll, akár édesanya, nagymama, keresztanya, vagy lelki édesanya, vagy éppen a pedagógus, hiszen olvasunk olyat is az igében, Pál apostol, akinek lelki gyermekei voltak, úgy merte ezt mondani, hogy én kövessetek engem, ahogy én is a Krisztus. Milyen nagy felelősség így ezzel kiállni és ezt mondani, hogy igen, tekintsetek rám, ahogy én követem a Krisztust, ti is kövessétek úgy. Nagyon nagy felelősség. Tehát ezen a vasárnapon különösképpen is édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat, lelki édesanyákat köszöntünk. Ezért is választottam ezt az igét, és abból vegyük azt a néhány dolgot, de a Biblia egészére is fogok utalni. Természetesen nagyon sok mindent mond a Biblia a gyermeknevelésről, édesanyai, szülői szerepekről, most csak néhány dolgot, talán alapvető dolgokat. A következőt olvastuk ebben a történetben. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ez volt az első vers, amit elolvastunk. Egy hosszú történetbe kapcsolódunk bele. Érdemes elolvasni az egész történetet. Sámuel első könyve, első fejezete, aztán majd ennek a megszületett gyermeknek folytatódik a történet ebben a könyvben. A szülők Elkánnál és az édesanyja Anna, ők már régóta vágyakoztak gyermekre, de Annának nem születhetett gyermeke. Évről évre eljárt a silói szentélybe, hiszen, hogy mondjam, még Izraelben nem volt minden településen olyan hely, ahol imádhatták volna az Urat, tehát Isten tiszteleti hely. Neki is messzebbről kellett érkeznie, de évről évre oda ment, és ahogy olvasjuk a történetben, egyrészt imádkozzék, másrészt, hogy elvigye adományát a szent helyhez, és újra és újra megfogalmazta az imádságában ezt a kérését, hogy Isten adjon gyermeket neki. Ismerjük a történetet, ismerős a történet. Isten egy gyermekkel megajándékozza Annát, és egyébként hagyd mondjam gyorsan, hogy még 5 gyermekük születik ennek a hívő házaspárnak, és az elsőt, mivel így ígérte Anna, és így is kapta, majd föl is ajánlja az Úr szolgálatára. Tehát Sámuel Izraelnek bírája és prófétája lesz. Ilyen értelemben ő az utolsó bírája, majd utána királyságkora következik. Nagyon nagy feladatokat bíz rá Isten, hogy azt elmondja, hirdesse a népnek. Mi is következik tehát ebből, és azt mondtuk, hogy beszéljünk egy kicsit erről, szülői szerepek, a gyermekek helye a családban, hiszen az édesanyához ugye így is hozzátartozik a gyermek. Azt veszem észre, talán mi is tapasztaljuk, hogy kétféle végletben gondolkodik a világ a gyermekekre, fókuszálva különösképpen is. Vagy egyrészt azt mondják, hogy teher a gyermek. Talán nem kívánt gyermek volt, viszont a veszélye az ennek, hogyha a gyermekkel ezt újra és újra éreztetik, akkor teljességgel tönkre teszik őt. Lelkileg mindenképpen. Sokszor még talán egyéb bajok is társulnak ehhez. A másik véglet a világban való gondolkodás a gyermekről, amikor bálványozzák a gyermeket, amikor istenítik a gyermeket. Bocsánat a képért, talán láttunk már ilyet, amikor drága játékokból, hát nem, hogy körbeveszik, sokszor a gyermeket maradjunk a képnél, sokszor szinte ráültetik, mint egy trónra, és a gyermek igazán már nem tudja, mit csináljon, hová nyúljon, nem is olyan jó azokkal játszani, sokkal egyszerűbb dolgokkal, sokkal jobb játszani. És maga a család is úgy szervezi az idejét, úgy mozognak a felnőttek, a nagyszülők, a szülők körülötte, hogy mindent a gyermek érdekében rendeznek. Nagyon sokszor látunk ilyet is. És hagyd mondjam, így nincs helyén az ilyen dolog. Hiszen Isten igéje nem így gondolkozik a gyermekről. Sem nem úgy, hogy teher lenne, hiszen van olyan igénk is a Zsoltárok könyvében, azt mondja, az anyamé gyümölcse jutalom. Másrészt pedig semmiféleképpen nem úgy, mint bálványként, hogy a gyermek így foglaljon helyet, a családban, középen is mindenki köré rendezze az életét, a szolgálatát, az idejét, a pénzét és minden egyebét. Hogy mondjam, így helyén kezeli ezt is a Szentírás, és örök időkre érvényesek ezek, amit Isten leír az ő igényében. A korszellem változhat. Nevelési irányzatok jönnek-mennek. De Isten igéje megáll. Hogy mondjam, így időknek felette vannak ezek az elvek. Három fogalmat fogok említeni. Az a nagy kérdés, hogy hogyan helyeznénk ezeket sorrendbe. Ez a három fogalom, házasság, gyermek és Isten. Nagyon sokan esetleg ebben a sorrendben gondolják a fontosságot is. Természetesen meg kell ezt fordítanunk. Első helyre kell mindenképpen kerüljön az Isten, az Úr, a vele való kapcsolat. Itt ebben a történetben is azt olvassuk, bár még nem volt gyermeke Annának, vágyott erre, és az Úrral való kapcsolatát ápolta. Újra és újra. És hagyd mondjam ezt így, vannak olyanok, akik nem kaphatnak gyermeket. Sok oka lehet ennek. De az Úrral való kapcsolat, az teljessé teszi az embert. Hogy is mondtuk, a gyermek az már gyümölcs, anyami gyümölcse, így mondja az ige. De az Úrral való kapcsolat, az már teljes élet. Ez tehát az első. Aztán a második helyre tesszük a házasságot. Miért is? Azért, mert hogyha megcserélnénk itt is a dolgokat, látjuk, hogy hová jutnak sokszor Isten az Úr nélkül a házasságok. És természetesen úgy is igaz ez, hogy legyen meg mind a két házastársnak a kapcsolata az Úrral, és akkor mennyivel másabb az egymással való kapcsolatuk is. Ezt a szent hármasságot így megélni, hogy az Úr, férj és feleség, és így, hogy mondjam, megélni a szövetségi kapcsolatot, mert erről van szó egy házasságban. És azért is mondom így, ez a második hely, hiszen mondtuk, hogy van, hogy nem adatik gyermek. De így is lehet mégis teljessé az élete egy feleségnek is, házastársal. És azt is tudjuk, hogy mennyire más így élni az Úrral, hogy ott van mind a kettő szívében a kapcsolat az Úrral, és akkor így tudjuk egymást építeni, nem leépíteni, hanem építeni napról napra. És ebben a három fogalomban természetesen, így mondom, nem az utolsó, de sorrendben most ott van a végén a gyermek. Mert a világi gondolkodás szerint sokszor az az első, és azt látjuk, hogy hogyan megy sokszor tönkre akkor akár a házastársi kapcsolat is, és hát teljességgel ugye elmarad, mert nem az első helyen van az Úrral való kapcsolat. Egy kicsit nézzünk is bele ezekbe a fogalmakba, hogy hogyan is gondolkodik mindenről a Szentírás. Az első tehát az Úrral való kapcsolat, és azt mondtuk, hogy ez teljes, hogyha valakinek megvan ez. Itt is bár megvolt a bánata Annának, hogy nem kaphatott gyermeket, de az Úrral való kapcsolat az mégis teljes volt. És azt látjuk, hogy évről évre azért meg is vigasztalódott ez az Anna. Volt benne természetesen keserűség is. De az Úrral való kapcsolata újra és újra megvigasztalta. Itt is így olvastuk, ezért a gyermekért imádkoztam, ugye megvolt ez a kapcsolat, és a végén pedig is ott imádták az Urat, ilyet is olvastuk. Tehát az első az Úrral való kapcsolat. Mennyivel másabb elhordozni bármit is, egy-egy nehézséget, egy-egy gyászhoz esetet, egy-egy anyagi szükséget, hogyha az Úrral kapcsolatban vagyunk, mint hogyha nem lenne meg az Úrral való kapcsolat. És ahogy az imádságban is elhangzott, így gondolunk az Úrra, mint mennyei édesatyánkra, aki gondoskodik rólunk, aki a lehető legjobban ismer bennünket, ismeri a mi teljes életünket, ismeri a fogantatástól kezdve, hogy olyan szépen beszél róla, például a 139. Zsoltárunk, a napokat is, amit nekünk szánt, és teljességgel ismer a szívünk gondolatait, bármit, mindent, sokkal jobban talán, hogy mondjam így, akár mint a mi édesanyánk is. Tehát az Úrral való kapcsolat, ez az elsődleges. Vele legyen meg teljességgel. Aztán a második, így mondtuk, a házasság, hogyha a sorrendet fölállítjuk. Isten igéje sok helyen beszél erről, hogy milyen is kell legyen a házastársak viszonya egymáshoz. És három alapvető dolgot mond el, mind a férjeknek, mind a feleségeknek, hogy hogyan kell egymáshoz viszonyulniuk. Mi az, amit az Úr kér tőlük? Egyrészt férfiaknak, Efézusi levélben olvassuk ezt az igét, azt mondja, szeressétek feleségeteket. És talán azért is, mert ez a legnehezebb a férfiaknak. És nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy természetesen valami hatalmas dolgokat kellene megtenni a feleségekért. Sokszor a mi szeretetünknek a jelei egészen pici, apró dolgokban mutatkoznak meg. Nem egyszer fordul elő, a feleségem már lefekszik, általában mindig én vagyok az, aki a családban utoljára kerül ágyba, de még ébren van, és azt mondja, hogy szeretnék még egy fél pohár vizet. És bár nagyon fáradt vagyok sokszor, de szeretetből természetesen megteszem. Ilyen pici, apró dolgokból épül föl sokszor az, hogy megmutatjuk, ki is fejezzük, hogy szeretjük a másikat. Természetesen ahhoz ismerni kell a másikat, hogy tudjuk, hogy miben mutatható meg, vagy mutatható ki igazán, hogy szeretjük. Nem mindenkinek, hogy mondjam így, a kedvességek a legfontosabbak. Van, aki azt mondja, hogy az a jó, ha szóval elmondják neki, hogy szeretik újra és újra. Vagy hogy megmutatják ezt testi érintéssel. Vagy esetleg apró dolgokkal lepik meg a másikat. Vagy együtt töltenek időt. Mert a másiknak, hogy mondjam így, az a szeretet nyelve, hogy a odafordított, odafigyelt, az együtt töltött minőségi idő számára a legfontosabb. Ebben mutatszik meg a másik részéről, hogy valóban szereti őt. Szóval a férfiaknak ez az elsődleges dolog, szeressék feleségüket, aztán benne van, hogy vezessék a családfő a családot, tehát a feleséget is, a vezetés és a gondviselés, ez a harmadik. A református házasság kötési szertartásban, az eskü szövegében ez benne is van. Mindig elmondják a vőlegények, tehát az ifjú férjek azt, hogy gondviselője leszek a másiknak. Azaz úgy tekinthet rám, mint akinek nem csak anyagilag viselem a gondját, vagy éppen testileg, hanem lelkileg is. És ez egy különösen nagy feladata a férjeknek, így is mondom az édesapáknak, családra vetítve is igaz ez, nem csupán a testi jólétet, nem csupán az anyagi gondoskodást, hanem a lelki gondoskodást is adják meg a rájuk bízottaknak. A feleségnek, és ha vannak, természetesen a gyermekeknek. Azt hiszem, hogy a férfiak, az édesapáknak, és itt magamra is gondolok, itt van sokszor a legnagyobb, így mondom, hibájuk, vagy hiányosságuk, nem megfelelő, nem elegendő időt, energiát fordítanak a lelki dolgokra. Nagyon sokszor halljuk ezt édesapáktól, hogy mindent megteszek a családomért, hogy ellátom őket minden jóval. Sokszor bocsánat hozzáteszem, talán feleslegesen is, talán túl dolgozva is, talán túlságosan is tönkretéve magukat a férfiak, mert sokan fiatalon mennek el. Bocsánat, így mondom, robotosan jó munkám. Azt hiszik, hogy abból van a mi teljes önbecsülésünk, és ezzel tudjuk megmutatni a teljes szeretetünket a család felé. Ez így nem igaz. Természetesen gondviselő, szeretettel kell lenni anyagiak területén is egy férfinak a család felé, vagy a házastárs felé, de ez nem minden. Ott vannak a lelkiek. És csak is úgy tudunk lelkieket adni, hogyha mi magunk is kapunk, ha mi is töltekezünk, ha mi is úgy tekintünk Istenre, mint mennyei édesatyánkra. És a feleségek, az édesanyák, nekik is elmondja, így mondom, a feladatukat, a Istentől betöltött szerepüket, amit föl kell vállalniuk. Egyrészt a férjek felé, hát ez nem szokott úgy tetszeni a feleségeknek, de azt mondja az ige, hogy engedelmeskedjenek férjüknek. És természetesen ott van ez is, az Úrban mindez. Nagyon érdekes az eredeti kifejezésünk ott az Efézusi levélben, ahol erről beszél az ige. Ez azt mondja, hogy ez önként vállalt engedelmesség. Ez nem egy automatikus alávetettség. Önként vállalt engedelmesség, így mondhatnánk a szeretet személy felé, tehát a férj felé. Ugyanez a kifejezés szerepel magyarra fordítva néhány verssel odébb a gyerekek vonatkozásában is. Azt mondta, ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Ott pedig egy másik kifejezés szerepel az eredeti szövegünkben, hiszen görögül íródott az új szövetségünk. Azt pedig hagyd mondjam így, egyfajta automatikus engedelmesség. A gyermekeknek ez a feladata, itt tudják megmutatni a tiszteletüket is a szülők felé, hogy engedelmeskednek nekik. Természetesen egy határa van ennek az engedelmességnek, az, amikor egy szülő az Úr megtagadására, vagy az Úr törvényének a megtagadására akarja rákényszeríteni a gyermeket. Itt megszűnik a szülő iránt való engedelmesség. Például egy szülő arra kényszeríteni a gyermekét, hogy lopjon. És nem sorolom ezeket az eseteket. El tudjuk képzelni. Ott megszűnik az engedelmesség. Tehát feleségek engedelmeskedni férjeknek az Úrban, aztán a másik a szeretet természetesen, és a harmadik a tisztelet. Efézusi levelünk végén erről is szólott az ige, az 5. fejezet végén, a tisztelet, minden feleség tisztelje a férjét. Férjek, tudom ezt magamról is, igazán ott érzik ugye a tiszteletben, hogy számítanak rá, hogy mellettük van a feleség. Bocsánat, így is mondom, kicsit talán fölnéznek rá, de mindenképpen, hogy mondjam, bátorítás van ebben. Tudjon jól vezetni. Tudjon helyes döntéseket hozni a férj. Tehát ez a szeretetnek az egyféle jele, vagy a másik oldala, ha a tiszteletemet fejezem kifelé. Ugyanígy természetesen a férfiak is így is tiszteljék a feleségüket. Kedves testvérek, tehát a sorrend, amiben haladunk, az Istennel való kapcsolat, aztán a házasság, a házastárs, és azért is fontos ez, hiszen látunk olyan házasságokat, hogy 20-25 év után válnak el a házas felek. Igazán a gyermekek felnevelése tartotta őket egybe, és amikor kirepülnek a gyermekek, úgy gondolják, hogy külön élik az életüket, nem tudnak egymással mit kezdeni. Sokszor bizony annyira csak a gyermekre fókuszálnak sok esetben, vagy a mindennapi teendőkbe, hogy egyszerűen tönkre megy a házasság, és amikor magukra maradnak ketten, mert a gyermekek már kirepültek, akkor nagyon nem tudnak mit kezdeni egymással. Tehát a helyes sorrend, még egyszer, először az Istennel való kapcsolat. Akkor tudok, így mondom, újra és újra megújulni. És az Úr tudja táplálni a mi kapcsolatunkat is. És egymás által az Úr is tud ajándékokat adni egymás felé is. Tehát megújul, gazdagszik, épül a mi kapcsolatunk is. És a harmadik dolog, sorrendben állítottuk mindezt, az pedig a gyermek. Nagyon sok mindent mond természetesen a Szentírás a gyermekről is. Rögtön mondtuk az elején, az anyamé gyümölcse jutalom valóban ajándékez. És hagyd tegyem gyorsan hozzá szép bibliai kifejezést is, ismerős ez. Sáfár a szülő, sáfársággal van megbízva. Sáfár a bibliai időkben az a személy volt, akinek saját vagyona nem volt, egyfajta vagyonkezeléssel bízta meg egy gazdagabb, egy tála sokkal tehetősebb. Rábízta a vagyonát, hogy azt kezelje, és időről időre számon kérte. Gyarapította, vagy éppen elfogyatkozott az a vagyon, hűen kezelte azt a vagyont, és hogyha igen, akkor annak jutalma is volt. A szülő az ilyen sáfár. Egy időre adatik a gyermek. És tudjuk ezt, hiszen látjuk, ahogy nőnek a gyermekeink, vagy a nagy családban, ahol már felnőttek, és az is az egészséges, hogy felnőnek és kirepülnek, leszakadnak lóni. Időlegesen kaptuk a gyermekeket. Istentől kapott megbízatásként. Gondozzuk, szeressük és neveljük őket. Mindezt, hogy mondjam, megint az Úr tanítása szerint. És bizony ebben benne van nem csak a dicséret, nagyon fontos, a dicsérő szavak, sokszor benne van az intés.
ha úgy tetszik, így mondom, a feddés. Egyfajta kemény szeretet. Sokszor szüksége van a gyermekeknek erre is. Amikor megállt parancsolunk az ő rossz növekedésüknek. Amikor, ahogy azt szoktuk, növényekkel is vissza metszegetjük a vadhajtásukat. Erre is szükség van. És természetesen gondoskodó szeretettel, ami nem csak a külsőt, a testét, az anyagiakat jelenti, segítjük őket a növekedésben, hanem a lelkiekkel is megteszünk mindezt. Kedves szülők, kedves édesanyák, nagymamák, keresztanyák és lelki édesanyák, fontos-e számunkra, hiszem, hogy igen, akinek az Úrral kapcsolata van az is, hogy ezt ebből átadjon másoknak, a ránk bízottaknak. És erre naponta kell időt kerítenünk. Talán a legalkalmasabb az esti lefekvésnek az ideje, természetesen időben kell, hogy ez történjen, hogy jusson így a lelkiekre is idő. De ha az nem alkalmas, akkor napközben akár egy közös étkezés, tudom, ez sokaknak megoldhatatlan, legyen az az esti vacsora ideje, hogy olyankor elővesszük az írást, a szentírást, olvasunk egy rövid részt, esetleg fűzünk hozzá néhány gondolatot, lehet ezt hosszabban is, hogyha türelmesebbek a gyerekek, lehet, hogy vacsora után talán még jobb, mint előtte, és utána közösen imádkozzunk is. Vagy az esti lefekvések idejekor. Legyen meg az ebben való növekedés is, az ebben való tápláltatása is a gyermekek felé. És természetesen tudjuk ezt a közösségi létből, a gyülekezeti létből, milyen jó behozni a gyülekezet közösségébe a gyermekeinket. Egy kicsit visszakapunk abból, ahogy régen nevelte egy falu közösség a gyermekeit, sokszor nem a sajátjait, de ugyanúgy rászóltak a szomszéd gyermekére is, ha valami rosszat tett, és ebből nem volt veszekedés, mint sokszor manapság. Ahol a gyülekezet közösségében is, így mondom, hogy tudjuk szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással nevelgetni a gyermekeinket. Ahogy rábízunk egy-egy lelki alkalom megtartásakor is a gyermekeinket másokra. Mert tudjuk, hogy abból kap. És tudjuk, hogy az gondoskodó, óvó szeretettel teszik meg feléje. Kedves testvérek, tehát a sorrendben a harmadik a gyermek, és nem azért, mert ő az utolsó, azért, mert akkor kerülnek helyére a dolgok. Akkor áll össze az isteni rend, ami azt mondtuk, hogy örök érvény. És milyen jó az Istennél, hogy mindig lehet újat kezdeni, és hogyha életünknek egy pontján rádöbbentünk, hogy eddig nem jól tettük, akkor el lehet kezdeni az Isten szerint való jónak a neveléssel. És milyen jó, hogy ezt el lehet mondani akár bűnbánatban is az Úrnak, bűnvallással, hogyha eddig nem így tettük. És milyen felszabadító erő az, amikor Isten adja az ő bűn bocsánatát nekünk. Kedves testvérek, oly sok mindent lehetne még elmondani bibliai alapokon is a neveltetésről. Még egyetlen egy dolgot hagy említsek. Pál apostol, akinek nem volt saját gyermeke, ezt tudjuk a Szentírásból, sőt házastársa sem, sokszor viszont úgy ír a rábízottaknak, a gyülekezetet tagjainak, mint lelki gyermekeinek. Galatákhoz írt levél egy igeversét hadd idézem, a 4. fejezet 19. versét, a következőt mondja itt az apostol. Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Csodálatos kifejezés. Ahogy az apostolnak nem lehetett saját gyermeke, de volt nagyon sok gyermeke, és nem csak életkor szerinti felnőtt is, de hitben még kiskorú volt gyermek volt, akiket rábízott az Úr. Nagyon nagy felelősséggel gondozta őket. Tanította, intette, nevelte. Ez a levél is Galatákhoz szól, tehát annak a környéknek sztájegység volt a gyülekezetéhez, akik olvasták ezt, ezáltal is nevelte a rájuk bízottakat. Akik megértették az Úr szavát, akik elkezdtek közeledni az Úrhoz, akik az Úré lettek, és utána viszont hagyd mondjam, mint egy kisgyermeket is, amikor megszületik, testileg táplálni kell, hogy éljen, hogy növekedjen, ugyanúgy a hitben megszületik is táplálni kell, növekedjen az Úrban, hogy éljen. És így gondoskodott róluk az apostol. Itt akarok ezzel mondani különösen azt, hogyha nem is adatott saját gyermek, vagy talán már kirepültek az enyémek, mert idősek. És Isten, bíz rám akár a nagy családból gyermekeket, keresztszülőként. Milyen nagy feladat, jó magam is keresztszülő vagyok. Vagy bíz rám az Úr gyermekeket a nagyobb családban, a gyülekezet nagy közösségében. És ott is nevelhetek, az Úr tanít erre. Példát mondhatok, a legnagyobb dolog. És hogyha nem sikerül mindig a példamutatás, akkor lehet bocsánatért esedezni az Úrhoz. És milyen jó, hogy nála van bocsánat. És lehet azoktól is bocsánatot kérni, akik előbb nem voltam példakép. Még ennek is van nevelő szándéka, ereje. És utána pedig, ahogy helyre igazított az Úr, akkor lehet tovább menni. Kedves testvérek, az ige alapján, és csak nagyon rövid ige szakaszt olvastuk Anna történetéből. Sámuel volt az első szülött gyermeke, akiből később az Úr prófétája lett és bírája, Izrael bírája. Fontos feladatot kapott az Úrtól ez a gyermek. Őt ilyen imádságos szeretettel várta. Milyen jó, hogy így lehet már várni a mi gyermekeinket is, vagy éppen az unokáinkat, lelki gyermekeinket, hogy imádságban hordozzuk már. Mennyire más így egy gyermekre való várakozás. És utána pedig folyamatosan kísérni az ő útját. Nevelni, nyesegetni a vadhajtásokat, ha kell inteni, ha kell feddeni, szeretni, annyi, hogy kibontakozzék az ő természetük, a képességei, a talentumaik. Ők nem olyanok, akik a mi programjainkat kéne, hogy végrehajtsák, ami nekünk nem sikerült az életben, hogy elérjük, hanem fedezzük föl, lássuk meg, hogy ők mire képesek, és azt bontakoztassuk ki. És a legfőbb dolog a lelki ekkel való foglalkozás, a lelki nevelés. Ez az a legnagyobb ajándék, amit átadhatunk egy gyermeknek. Ha mutatjuk Krisztus felé az utat, és ebben akár mi is példaképek vagyunk. Hadd olvassam föl zárásképpen csak ezt az egy igeverset, vagy pontosabban kettőt, amit felolvastunk a történetből. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva, és ott imádták az Urat. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el imádságban is, ahogy azt szoktuk gyakorolni, először csendes percre hajtsuk meg a fejünket, mondjuk el a mi kéréseinket az Úrnak, adjunk hálát, járjunk közbe, vagy tartsunk bocsánat kérést, esedezzünk az Úrhoz, vagy éppen a kéréseinket soroljuk, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd adjunk neked hálát, hálát az édesanyánkért, aki gondoskodott rólunk, aki megszült bennünket, aki nevelt bennünket, és oly sok minden ismeretre is megtanított. Adorunk, hogy valóban ilyen tisztelettel, szeretettel, akár köszöntsük őt, ha még itt él köztünk a földön, vagy ilyen szeretettel gondoljunk rá, hogyha már nincs a földön élők sorában. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg azt is, hogy ilyenkor megemlékezhetünk a házastársakról is, a család egészéről. Adorunk, hogy a mi családjaink is az Úr szerint rendeződjék. Hogyha eddig nem úgy neveltünk, nem úgy éltünk, nem úgy viszonyultunk egymáshoz, ha megértettük az Úr akaratát és befogadtuk azt, akkor attól, hogy át tudjuk rendezni a mi életünket. Legyünk bocsánat kéréssel az eddigiekért, te feléd, Urunk, és utána kérjük az újrakezdést, az abban való növekedést. Köszönjük, Urunk, hogy lehet ilyet kérni bármikor életünk folyamán. Add, hogy minél előbb megismerjük a te akaratodat ebben is. És hadd kérjünk, Urunk, gyermekeinkért, köszönjük, hogy gyermekeket bíztál ránk, akár úgy, mint szülőként, vagy mint nagyszülőként unokát, vagy esetleg dédszülőként, dédunokát. Hadd köszönjük meg, Urunk, keresztgyermekeinket, és hadd köszönjük meg a gyülekezetnek a gyermekeit is, ennek a nagy családnak a gyermekeit. Köszönjük, hogy figyelhetünk rájuk, hogy gondoskodhatunk róluk, táplálhatjuk őket, és mindezt megtehetjük, Urunk, a Te igéddel, a rólad szóló ismerettel. És legfőképpen, Urunk, arra kérünk, hogy bennünket is nevelj, hogy lehessünk példaképekké, hogy így tudjunk odaállni a gyermekek elé. És köszönjük, Urunk, hogy ebben bennünket is nevelsz, metszegeted a vadhajtásokat. Köszönjük, Urunk, hogy Te teszel alkalmassá erre is bennünket. És hadd kérjünk is, Urunk, valóban áld meg majd a mi következő együttléteinket is, ahogy most már személyesen találkozhatunk. Hadd, hogy tudjunk növekedni az ismeretben, újra tudjuk építeni így is személyesen a kapcsolatokat. És hogy valóban növekedjék is ez a gyülekezet olyanokkal, akik még nem ismerik az Urat, akik érdeklődnek, azoknak tudjuk elmondani a mi kapcsolatunkat az Úrral, bizonságot téve erről. És hogy hívogassuk őket is ebbe a nagy közösségbe. Legyenek ők is ennek a nagy családnak a részesei. Urunk, kérünk azokért is, akik a héten kísérték utolsó földi útjára szerettüket. Urunk, add meg nekik a vigasztalást igédből, hiszen Te tudsz egyedül és igazán vigasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által ezt is megteszed. Kérünk is így, légy velük, vigasztald őket. Jézus Krisztus, a Te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejező énekünk az új énekeskönyvből a 777. dicséretünk, mind a két verszaka, majd ezek után kérjük a Úrunk áldását. Ennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békessége.